Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked az együttlétet, és hálásak vagyunk, hogy az új kenyérért való hálaadásra készülhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy estéről estére együtt lehetünk, és a te igédnek a fényében, a tükrében egyre több mindent megtudhatunk rólad, és önmagunkról is. Urunk, szeretnénk, hogyha te lennél az igazi világosság, aki megvilágítod mindazt, ami igazság a számunkra, megvilágítod a saját mi voltunkat, a saját életünket, és megvilágítod a környezetünket is. Adj, Urunk, így vezetést, bölcsességet a számunkra kérdéseinkben, és adj nekünk, Urunk, így a saját életünket nézve, a saját bűneinket tekintve őszinte bűnbánatot, bűnvallást és a te kegyelmedet. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd tudjuk eléd hozni őszinte szívvel azokat, akik nincsenek közöttünk, akár betegség miatt, akár azért, mert nyaralnak, még tart a pihenés. Urunk, légy velük, és te adj nekik bármilyen állapotban is vannak felüdülést. Betegekért könyörgünk, gyógyulásért a számukra, a pihenőknek pedig felüdülésért. És imádkozunk azokért, akik még esetleg munkában vannak, nem térhettek haza. Őket is te oltalmazd a hazavezető úton, és te szenteld meg pihenésüket. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy mi hadd tudjunk a te ígédnek a fényében feltöltekezni, megerősödni. Az Úr Jézusért kérünk, hogy így áld és szenteld meg együttlétünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom János evangéliumából, a 8. fejezetből, az első 12 versből. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kedves testvérek, ahogyan azt tegnap este is jeleztem a bűnbánati héten, Jézus én vagyok mondásait vesszük sorra János evangéliumából. Tegnap délután már megvizsgáltuk, hogy mikor is mondotta el az Úr Jézus ezeket a mondatait, ezt a kijelentését, hogy én vagyok a világ világossága. Jeruzsálemben van ekkor az Úr a lombsátrak ünnepén. Ahogyan azt tegnap el is mondtam, ez egy nagy ünnep a zsidóság számára, különösen is azért volt népszerű ünnep, mert ez vidámsággal, örömmel, örvendezéssel teli volt. Hálaadó ünnep volt, hiszen október táján tartották az betakarítás után, tehát ez egy aratási, hálaadó ünnepség is volt, amikor megköszönték Istennek mindazt a jót, amivel megajándékozta őket a mindennapi betevőt, ahogyan arra készülünk is mi most ezen a vasárnapon. De ugyanakkor ezen az ünnepen arra is emlékeztek, és azért is hálát adtak, hogy az Isten kihozta Egyiptomból Izrael népét. És ezt maga Isten adta parancsba, hogy ezt az ünnepet meg kell tartani, mert emlékezniük kellett arra, hogy abban a 40 esztendőben nem volt szilárd lakásuk, csak egy sátorban, vagy ilyen összetákolt alkalmatosságban pihentek, És mindeközben Isten tartotta őket a tenyerén. Elmondtam ezt tegnap, hogy emlékezteti is őket Isten arra, hogy gondoljatok vissza rá, 40 évig nem kellett még sarut sem csináltatnotok. Isten még erről is gondoskodott. És mindezért hálát adtak az Úrnak. Ez azt jelentette, hogy ilyen lombokból készítettek ők maguknak sátrakat, még aki otthon lakott Jeruzsálemben, az is a háztetőre felment, és egy ilyen sátorban lakott. Igazi örvendező ünnep volt, majdhogy nem egy fesztivál. 8 napig voltak együtt, ünnepeltek, hálát adtak, örvendeztek, és ezen az ünnepen, az ünnepnek a kezdetén egy hatalmas kandellábert, nem is egyet, 4-et meggyújtottak, állítólag 25 méter magas is volt, egy-egy ilyen kandelláber, és ez világított a 8 napon keresztül végig. Ez adott fényességet nappal is, és éjszaka. És Jézus itt, ezen az ünnepen, az utolsó napon kiáltotta bele a tömegbe, hogy én vagyok a világ világossága. Akkor, amikor mindenki tudta, hogy itt lesz a vége. Ugye most van a Sziget Fesztivál, nem tudom, hogy véget érte már, de lehet, hogy véget ért, de most volt. És biztos úgy vannak, gondolom én, a fesztiválozók is, hogy az utolsó napon belehúzunk a buliba, hogy úgyis mindjárt vége, akkor most nem fekszünk le, akkor most végig tomboljuk, meg ehhez hasonló. Hát nyilván nem ezzel a lelkülettel voltak, de mégis az utolsó nap egy egyhetes ünneplés után mindenki tudta, hogy holnap szürke hétköznapra ébredünk. Hogy holnap eloltják a 4 kandelláberen a fényt, el kell, hogy menjünk haza, és kezdődnek az egyszerű hétköznapjaink, a munkák, és így tovább. És amikor talán egy kicsit az öröm mellett ebbe is belegondoltak, hogy vége ennek a világosságnak, és vége az ünnepnek, akkor mondja Jézus, hogy de én vagyok a világ világossága. Igaz, hogy hazamentek, és lehet az jut az eszetekbe, hogy na hát, kezdődik megint minden előről, de tudjátok, hogy én vagyok a világ világossága. Hát így ünnepeltek az emberek, ám ezen az ünnepen volt egy zavaró tényező, legalábbis a zsidó elöljárók számára. Ott volt az Úr Jézus. Ő egy zavaró tényező volt, hiszen feszélyezte őket mindaz, amit hallottak róla, amit tudtak felőle, és amit ők maguk is megtapasztaltak tőle. Felforgatónak tartották, aki a régi rendet eltörli, Isten akaratát, kijelentését megkérdőjelezi, pedig mi tudjuk róla, hogy egyáltalán nem ezért jött. Olvassuk is, ahogyan maga Jézus mondja önmagáról, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse azt. Azért jött, hogy leporolja Isten kijelentéséről a rárakódott sok emberi okoskodást és tisztátalanságot. Sokat gondolkodtak rajta ezek a zsidó előjárók, vezetők, akik felelősséget éreztek a népért, hogy hogyan lehetne ezt a Jézust kiiktatni, elfogni. És aztán az ünnepen történt egy botrányos dolog. Mégpedig az, hogy egy nőt rajta kaptak, amint paráznaságot követ el. Egyébként ez is mutatja, hogy mennyire nem volt tiszta az életük, hiszen paráznaságot elkövetni minden bizonnyal párban szoktak, de a férfiról nem olvasunk egy szót sem, csak a nőt cibálták oda. De úgy gondolták, hogy ez egy megfelelő lehetőség arra, hogy Jézusnak csapdát állítsanak, ha próbálnánk egy kicsit jóindulatúak lenni velük, akkor talán úgy fogalmaznánk, hogy megpróbálták kiugrasztani a nyulat a bokorból, hogy valljon végre Jézus szint, ő hogy is gondolkodik Isten igéjéről, törvényéről. A zsidó vezetők úgy gondolták, hogy ahogyan ők értelmezik Isten törvényét, az teljesen világos, egyértelmű. Ha kérdés van, akkor a rabbik, az írástudók addig elemzik a régebbi rabbik, régebbi írástudóknak a magyarázatát, meg még a törvényt is, hogy majd ki fog alakulni belőle egy újabb magyarázat. Ha van kérdés, majd lesz válasz is. Például, ha a nyugalomnapon tilos dolgozni, márpedig ezt mondja Isten igéje, akkor logikusan vetődött fel a zsidó emberben, hogy rendben van, de mi a munka? Hogy mikor van a nyugalomnap, az egyértelmű, de mit nevezünk munkának? Mi az, amit nem szabad csinálni? És akkor évszázadokon keresztül ezek a zsidó vezetők ezt szépen kitalálták. Mindig hozzátettek, változik az idő, újabb és újabb szokások, újabb és újabb cselekmények jönnek elő, és akkor meg kellett állapítani. Ez munka vagy nem munka? Ma például biztos kérdésként vetődhetne fel, hogy munkának számít-e internetezni. 2000 évvel ezelőtt ez nem volt kérdés. Tehát látjuk, hogy mindig kell adni valamilyen aktuális választ, és ők ezt megmagyarázták. És úgy gondolhatták, hogy ők ezekkel a magyarázatokkal egyre világosabbá teszik Isten igéjét, és érteni fogják Isten akaratát az emberek. És ehhez képest viszont Jézus, mintha éppen az ellenkezőjét akarta volna. Úgy érezték talán, hogy le akarja bontani ezt a sok törvényt, mintha Jézus maszatolni, szürkíteni akarta volna a világosságot, azt a világosságot, amit ők megalkottak, rendszerbe foglaltak. Pedig tudjuk, hogy Jézus tisztította inkább ezeket. És ezért hozzák most Jézus elé ezt a parázna nőt, hiszen egyértelműen rajta kapták a vétkén, oda ráncigálják, és azt mondják, valljál színt. Na tessék, itt a törvény szerint meg kell kövezni. Te mit mondasz rá? Jézus vagy a törvény szerint cselekszik, vagy annak ellenére. Ha a törvény szerint jár el, azért talán rá lehet fogni, hogy kemény szívű. Ha viszont felmentést ad, akkor Isten akaratával megy szembe. Jézus válaszát ismerjük. Azt mondja, aki bűntelen közöttetek, az vesse rá az első követ. Nem mondja Jézus, hogy ez az asszony nem bűnös. Nem mondja Jézus, hogy nem lehet megkövezni. Nem mondja, hogy nem szabad. Nem vonja Jézus kétségbe a törvény érvényességét. Még azt sem mondta, hogy engedjétek el ezt a nőt. Csak azt kéri, a törvényt be lehet teljesíteni, tessék megkövezni. Egy kérésem van, a bűntelen kezdje közületek. Semmi más kérésem nincs. Mehet, kezdjétek. De aki bűntelen, az dobja az elsőt. És mint tudjuk, egytől egyig elmentek. Azért, mert Jézus világossága mellett egyszerűen nem lehetett mit tenni. Senki nem merte felvállalni, hogy én bűntelen vagyok. Lehetetlen volt. Így hozott Jézus világosságot a világba, ahogy a törvény mellé oda tette a kegyelmet, az ítélet mellé oda tette a bűnbánat lehetőségét. Fontos a törvény és a rend, mert ezek nélkül káosz, összevisszaság alakulna ki. De Isten nagyon jól ismer bennünket, tudja, hogy bűnben fogantattunk, hogy egész életünk bűnben zajlik, azonban meg akar ebből menteni, és ez óriási öröm megtapasztalni. Jézus kegyelmet gyakorol a parázna nő felé, hiszen ő volt a bűntelen, ő aztán tényleg megdobálhatta volna ezt az asszonyt, és mégsem tette. És erre mondhatták talán azok az elöljárók, vagy mondhatnánk akár mi is, hogy jó, szép dolog a kegyelem, meg minden, de hová vezetne ez, ha minden ilyen bűnt mi elnéznénk? Gyilkosoknak is csak azt mondanánk, hogy hát, aki bűntelen közületek, az kövezze meg először, meg az zárja börtönbe a gyilkost, meg ilyenek. Hová fog mindez vezetni? Mi lesz, ha mindenki megúsz minden bűnt? Nos, ebben az esetben nagyon hangsúlyos volt a bűnbánat. Jézus látta ezen a nőn, egész biztos vagyok benne, hogy az asszony ezerszer megbánta a bűnét. Mert bűnbánat nélkül a bűnünkben maradunk, és jogos marad az ítélet. És a farizeusok a bűnbánatnak a lehetőségét sem adták meg. Azt mondták, bűnös, bűnhődjék. Csak a törvény, az ítélet létezett nekik, persze önmagukra azért ezt egy kicsit lazábban alkalmazva. Jézus Krisztus azonban e paráznaságon kapott nőt elengedi. De nem az idegen ágyába küldi vissza, hanem azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Nem azt mondja, hogy ó, persze megbántad, akkor hajrá, még egyszer, hanem hogy tessék ebből a kegyelemből élni. Új életet élni. Jézus Krisztus világosságot hozott ennek a nőnek az életébe. A bűnéből bűnbánata nyomán bűnbocsánatot nyert, és ezzel felszabadult a szégyen és az önvád alól. Aztán lehetőséget kapott a tiszta életre, az újrakezdésre, előjöhetett bátran, nem kellett már szemlesütve az emberek között járni, hogy vajon ki tudja a bűnömet, ki az, aki összesúg mögöttem, békességet és világosságot nyert. És kérdés az, hogy mi tudunk-e így megbocsátani másoknak? Tudunk-e megkönnyebbülést és tisztázódást nyújtani mások felé, akik őszintén megbánják a bűnüket? Aztán az is kérdés, hogy a saját vétkeinket látjuk-e, hogy Jézus világosságánál felismerjük-e, mert nagyon könnyű a farizeusok hibájába esni, én ugyan bűnös vagyok, de hát a lelkész is az, megismerem azt a presbitert is, hát azért nem is vagyok én olyan rossz ember. Oda lehet mérni mindig máshoz, és mindig fogunk olyan mércét találni, akihez képest kihúzzuk magunkat. Ez nem ad felmentést. A paráznaságon kapott asszonynak nem az volt a vigasztalás, hogy az őt körülvevő farizeusok is bűnösök. Mert az, hogy mind elengedték a követ, az azt jelentett, hogy bevallották, nem vagyunk büntelenek. És ennek az asszonynak nem ez volt a vigasztalás, hogy jaj, csak nem vagyok én olyan rossz, hát ezek is ilyenek, hanem az, hogy Jézus Krisztus megbocsátott neki. Ő a maga világosságával belenéz az életünkbe, például a házasságunkba, hogy tiszta-e, szent-e az, teljes életet élünk-e, házastársi fogadalmunkhoz híven teljesítjük-e kötelességeinket, kifejezzük-e szeretetünket. Benéz a családi életünkbe, hogy helyesen, tisztán és szeretettel viszonyulunk-e azokhoz, akik a legfontosabbak nekünk, akik ránk bizattak. Vagy engedünk a munkahely, a nyomasztó hírek frusztrációjának, és végül rajtuk töltjük ki a feszültséget. Felelősen végezzük-e a munkánkat, mintha az Úrnak dolgoznánk, és nem embereknek. Ezek nehéz kérdések, sőt, tudom, sokszor hallott kérdések. De higgyük el, hogy Jézus Krisztusnak kell ezeket feltárnia előttünk. Amíg nem ő világítja meg az életünk sötét foltjait, addig ugrunk, haragszunk, megsértődünk az ilyen kérdésektől, vagy unottan elfordulunk, hogy hát ezt már sokszor hallottuk. Ezért fontos a bűnbánati hét, mert van lehetőségünk estéről estére az önvizsgálatot tartani az Úr jelenlétében. Ha ő világít rá a vétkekre, a hibáinkra, akkor van lehetőségünk megszabadulni ezektől, mint ennek az asszonynak. Aztán azt is mondja Jézus ennek a nőnek mondott mondata kapcsán, hogy aki engem követ, az nem jár sötétségben. És ez nagyon nagy vigasztalás, hogy nem csak abból állhat az élet, hogy vétkezünk, megbánjuk, megkapjuk a bűnbocsánatot, már megint vétkezünk, megint megbánjuk, hanem lehet törekedni, legalább törekedni, még ha sokszor sikertelenül is, de arra, hogy én ezt a Jézust akarom követni. Aki engem követ. Azt jelenti többek között ez a kifejezés, hogy megyünk utána, megyünk Jézus után, mint a közkatona az ő elöljárója után. Ilyen elöljáró nekünk Jézus, Kürios, Úr, mi pedig követjük őt. És ahogy a katonának nagyon erős fegyelme van, nem mindegy, hogy hogy lép, nem mindegy, hogy hová megy, ott a parancsnak engedelmeskedni kell. Az, hogy Jézust követjük, ez egyrészt ezt jelenti. Nekünk is önfegyelemre van szükségünk. Aztán azt is jelenti ez, hogy aki engem követ, hogy úgy követjük őt, mint rabszolga az urát. És a jó rabszolga az attól volt jó, hogy kereste az urának az akaratát. Nem csak azt csinálta, amit muszáj volt, hanem ha tudta, hogy az ura szomjas, akkor azt mondta, hogy hozom a vizet. Ha tudta, hogy az urának melege van, akkor azt mondta, hogy legyezem, és így tovább. Keresi az akaratát, tetszeni akar neki, és ugyanígy kell, hogy legyünk Jézussal. És követjük Jézust, mint bölcs tanácsadónkat is, akinek érdemes a szavaira hallgatni, hiszen sok butaságtól kímélhetjük meg magunkat. És járhatunk így Jézus világosságában, és akkor az életünk végén, majd nem biztos, hogy ez a sokat idézett világosság, meg nagy fény, meg nagy fehérség vár, hanem konkrétan Jézus Krisztus, aki kézen fog és az ő örök világosságába vezet át, ahol nem a nap és nem a hold fog fényleni, hanem ő maga adja a világosságot. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te vagy a világnak a világossága, és köszönjük, hogy ez le van írva a Szentírásban, mert ha nem lenne leírva, talán el sem akarnánk hinni. Olyan sok sötétséget tapasztalunk, annyi rossz hír érkezik, hogy sokszor az érzésünk, egyre sötétebb ez a világ. De mi tudhatjuk, hogy Te vagy az igazi világosság, aki eljöttél az idők teljességében, és köszönjük, Urunk, hogy meg tudod világosítani mindazokat, akik a Te kezedbe adják az életüket. Így könyörgünk önmagunkért, hogy Te vezess bennünket. A Te kegyelmedből adj nekünk irántad való engedelmességet, és segíts abban, hogy követhessünk Téged. Imádkozunk, Urunk, hogy világíts be az életünknek a rejtett, titkos zegeibe, zugaiba, olyan helyekre, amikről tudjuk, hogy ott sok hitványság, nyomorúság van, és tudjuk, hogy ezektől szabadulni kellene, de egyelőre csak a saját erőnkre tudunk támaszkodni. Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy Te jöjj, és Te légy az, aki megerősítesz bennünket, aki elhatározásra juttatsz. A Te szent lelked által, Urunk, így adj nekünk erőt, hogy szakítani tudjunk a vétkekkel. És Urunk, hogy ehhez arra van szükség, hogy ugyanúgy megszégyenüljünk, akár emberek előtt is, mint ahogyan ez történt ezzel a parázna asszonnyal, akkor inkább szégyeníts meg, csak ad, hogy megtisztulhassunk, hogy végre előjöhessünk, hogy emelt fővel járhassunk egymás előtt is, te előtted. Adj, Urunk, így nekünk teljes békességet, olyat, amit csak egyedül te adhatsz meg nekünk. Így ajánljuk kezedbe az életünket, az éjszakánkat, és ha megtartod az életünket, az úrvacsorai közösségünket is. Kérünk téged, Urunk, légy velünk és tarts meg minket. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.